Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Első rész. Borcsán ezredes esernyője.
Két héttel azelőtt, hogy Borcsán ezredes meghalt, magával vitt terepszemlére a Dobrini erdőkerület egyik kopár magaslatára. Arra kért, tartsam nyitva a szemem, főként az útmenti berkenyés bozótot figyeljem, megérkezette már a csonttollú madár. Ősz közepe volt. A cserjés idegen hangoktól zsibongott.
Az erdőbiztos szemléje abból állt, hogy reggelenként ellátogatott a medvészetbe, szemrevételezte az állományt, majd hazatérőben végigbaktatott valamelyik hegyháton, és miközben magába szívta a rezervátum bódító csendjét, a völgyek mélyéről áradó patakzúgást, jelentést fogalmazott a látottakról. Állítólag megjelentek a csontollúak. Nyomukban az erdővidéket telente meglátogató láz, amelyet Szinisztra körzetben, ki tudja miért, Tunguznáthának neveztek. Borcsán ezredest a tetőn, kőből rakott, mohával bélelt pihenőhely várta. Közelébe érve égesőkre való, bőrből készült hegyivadász ernyőjét a fűbe ejtette, megoldotta köpenyét, és kényelembe helyezte magát. Hajadon főtt, szélben lobogó hajjal, rezgő fülcimpákkal, órákon át merett távcsövével a keleti látóhatárra. Fenyvesből éppen csak kibukkanó bérc már a Pop Iván gerincéhez tartozott. Messzire el lehetett róla látni a határon túlra, a Ruszin erdővidék egymást követő kék vonalaira. Ahogy a nap emelkedett, tompultak a távoli színek, és amikor a völgyek kiteltek a délután opálos fényeivel, Borcsán ezredes eltette messzelátóját. Vette a sapkáját, jelezve, hogy a szemle véget ért. Soha nem derült ki. Megpillantotta a túloldali lankákon azt, amit keresett. A csontollút, vagy a bokorról bokorra közeledő tunguznát, ha valami más jelét.
Mondja csak, Andrej, maga látott csontollút?
Úgy rémlik, mintha... Igen... Talán kettőt vagy hármat.
Akkor meg fogom rendelni az oltásokat.
Na, indulás.
Túl a patakon, a kifakult őszi réten éppen arra haladt el a vörös kakasnak nevezett idegen. Lábával a földet alig érintve kevélyen lépdelt a mesdjén, amely az erdőt a kaszálótól elválasztotta. Piros haja, szakálla föl-föl lobbant a fekete fenyők előtt. Borcsán ezredes addig követte messzelátójával, még nem eltűnt egy sereg sárgán villogó nyírfalevél között.
Mondja csak, Andrej, nem hagytak mostanság véletlenségből magánál egy kis csomagot?
Egy kis micsodát?
Csomagot. Mármint számomra valami apróságot. Mondjuk egy frissen fogott halat.
Ezredes, nincs nálam.
Nincs nálam semmiféle csomag. A kérdés furcsa volt. Még furcsább, hogy válaszom mennyire elkedvetlenítette. Bizonyára elfelejtettem volna az esetet, csak hogy nem sokkal ezután fölkeresett a gyümölcsbegyűjtőben a vörös kakasnak nevezett idegen. Kezében párával befutott a sakot lóbált, alján kevés vízben egy hal villózott, mindez Borcsán ezredes erdőbiztost illette volna meg. De Borcsán ezredes akkor már nem élt.
A vörös kakas egyszerű vándornak mutatkozott. Cingár, keszeg ember volt. Ukránul, románul, magyarul vagy cipszerül egyaránt rosszul beszélt, és valószínűleg tisztességesen egyetlen errefelé használatos nyelven sem tudott. Járása is olyan kevés és magabiztos volt, mint aki nem az ide való népekhez tartozik. Egész idejét a szabadban töltötte, mint egy jelezve, csak azért csatangol a Sinistra mentén, hogy a körös körül pipáló hegyormokat csodálja. Dobrin környékén, ahol a vörös kakas mondhatni naponta tiszteletét tette, a Sinistra vize patakokra ágazott. Meredek völgyek mélyültek a Pop Iván oldalába. A vízmosások mentén szöges dróttal borított acélrudak, betonoszlopok, őrtornyok, csapdákkal teli árkok kanyarogtak föl a sziklás hegygerincre. A magasban a vízválasztón húzódott a határ. Az utat kék-sárga sorompó zárta el, közelében kicsi őrszoba állt és egy kopott tábori sátor, tele didergő katonával. Ez az egy határ átkelőhely működött Sinistra körzetben. A sorompót itt is csak hetente egy alkalommal emelték fel, néhány órára, méghozzá mindig csütörtök délelőtt. A vörös vándor mégsem csütörtökön, hanem egy szombati napon bukkant fel először. Úgy látszik, mint a szél, csak úgy szabadon járkált a sövények, drótakadályok között. Többször is igazoltatták, ám iratait, vélhetően hamisak voltak, a hegyi vadászok mindig rendben találták. Aztán úgy látszik, leintették őket, többet ügyet sem vetettek rá. Ilyen pompázatos, vörös külsővel emberfia ügynöknek, kémnek el nem szegődhet. Hajadon főt járt, feje búbján tarajos, vörös haj lobogott, állán két oldalra fésült hegyke szakál.
Psst! Figyel rám, Andrej!
Figyelek.
Eztet vinni Borcsán ezredes neki. Még nem lemegy a nap.
Rendben. Tegye csak oda, a hordó mellé.
Andrej! Vinni még nem lemegy a nap?
Borcsán ezredes akkor már nem élt. De hát ez nem tartozott az idegenre. A tasakot benne a hallal egy üres hordóba dobtam, és miután az idegen távozott, Elvira Spiridon után siettem, aki félig mezítláb, bocskorát kézben lóbálva, csillámló fülbevalóival, ilyetten tünedezett el a berekben. Bókjaim sorra elröppentek a füle mellett. A találkozás a vörös kakassal őt is elkedvetlenítette. Áfonyával, szederrel, gombával foglalkoztam. Magam is a tároló egyik kamrájában laktam, kádak, dézsák, illatos hordók között. Jól emlékszem az esetre, mert épp akkor keresett fel a vörös kakas az erdei gyümölcsbegyűjtő központban, amikor először járt nálam portékájával az új gyűjtögető asszony. Elvira Spiridon, a hegyi lakó, Severin Spiridon felesége. Elárulhatom, későbbi kedvesem.
Elvira Spiridon, ez a máskor nyughatatlan, remegő inda, tüzes kígyó, parázs cinege, fél lábra sántikált, bicegett.
Bárcsak tüske ment volna a talpába, és én lennék az, aki kiveszi neki.
Bármennyire is botor kívánság volt ez, a fennvaló meghallgatott.
Amíg a szedres puttonyt hordóba ürítettem, és szitán szétteregettem az őzlábgomba kalapokat, Elvin a Spiridon leült a küszöbre.
Hatalmas fülbevaló részkarikái villámlottak. Tekergetni kezdte bokájáról a bocskos szíjat.
Nem haboztam, elébe térteltem. Ölbevettem a lábát, és saját kezüleg bontottam ki a fehér posztókapcából. Zömök kicsi lábfeje a nyári szénatakarások óta még mindig barna volt. Illatosan borult rá az erek lila hálója. Talpa, mint aki mindig lábújhegyen jár, majdnem rózsaszín volt. Kicsit nyirkos és puha.
Nem is tüske lapult benne, hanem egy szírom aranyos ezüstös bábakalács.
Természetesen a fogammal szedtem ki. Aztán a körmöm hegyén megcsillantva megköpdöstem, és az ingem alá rejtettem. Elvira Spiridon lábát a kezemben szorongattam. Ha valaki akkor megpillant, azt hiszi, éppen bemutatkozom neki.
És ez a valaki tényleg ott ácsorgott a közelben. A küszöb elé színes szegélyű árnyék vetült. A vörös kakasé. Tasakjában, melyet jobb kézben tartott, kevés zavaros vízben ezüst hasú hal fickándozott. Csak hogy Borcsán ezredes, akkor már nem élt.
Vándor útján az idegent néha véletlenségből egy sereg csontolló madár kíséri. Ez a madár olyankor költözik a Sinistra völgyeibe, amikor nyomában észak felől már a tél dermesztő szelei közelednek. A csontollót nem kedvelik errefelé. Kővel hajkurásszák. A szemfülesebbje egyszerűen leköpi őket. Errefelé azt tartják, ahol a madarak seregestől megjelennek, követi őket a tunguznátha. Nikifor Teszkovina hozta hírül, hogy Borcsán ezredesre rátaláltak. Földobott talpakkal. Egy csupasz hegytetőn. Sajnos nem idejében. Tátott szájában már egy madár fészkelt. Később valaki a halottat odaszögezte, csak is hegyi vadásznak öltözött pecér lehetett. Kezén át szuronyokat döfött a földbe, a lábát pántokkal fogta a kövek közé, nehogy a griff madarak elragadják. A kertek mélyén, a lomptalan szilvafák rácsai mögött még világított Aranka Vesztin ablaka. Letéptem zubbonyomról egy gombot, és néhány kerítésen átszökelve megzörgettem az ablakát. Kinyúlt a zubbonyért, és miközben öltögetett, varrogatott, ezt kérdezte.
Mi az ördögöt keresett magánál a vörös idegen?
A kakasra gondol? Nem is emlékszem. Azt hiszem semmit. Csak egy jó árnyék szék iránt érdeklődött.
Andrej, Andrej, bele ne keveredjék valamibe. Mindenki tudja, magánál hagyott egy tasakot. Benne szép ezüstálca.
Nincs szándékomban kétes históriákba keveredni, Aranka. Bosszantott a dolog. Hazatérve a gyümölcstárolóba, a halat, amely még mindig a hordóban vívta tusáját, kivittem az udvar végébe, és a latrina gödrébe pottyantottam. Hallgatni szándékoztam róla, és hallgatni a vörös kakas látogatásáról. Hogy a végén még kitiltsanak a körzetből. Évekkel korábban titokban tudomást szereztem arról, hogy az egyik közeli természetvédelmi területen él kényszerlakhelyen Béla Bundazian, a fogadott fiam. Őt kerestem. azért szegődtem el erdei gyűjtögetőnek, hogy nyomára bukkanjak.
Embernek fia Andrej, miért nem megmondta nekem, hogy Borcsán ezredes nem él?
Miért? Csak.
A halamat akarom. Nem megette?
Nem ettem meg. Ott lesz az a latina gödrében.
A vörös kakas ápolatlan volt, csapzott, combig csatakos, lucskos, ahogy a gazzal fűvel benőtt réten átcsörtetett. Még a haja sem tüzelt most, inkább a bőre, orra és a füle szikrázott fény lett egyszerre a rémülettől és a haragtól. Amint megtudta, hogy a hal pillanatnyilag hol található, rohant érte elővájni. A holtág vizében tisztára sikálta, lapiba csomagolta, eltette tarka szőrös borjúbőr táskájába, és távozott. A vörös kakas örökre eltűnt Dobrinból.
Sok évvel később, zsebemben görög útlevéllel, vadonatúj négykerék meghajtású Suzuki terepjárommal végiggurultam Sinistra körzet útjain, és Dobrinban töltöttem szinte egy napot. Már-már elmerengtem régi dolgaim fölött, amikor a közelben két darab vörös parókát találtam. Fenyőgajra akasztva, himbálózva szikkadoztak a szélben. Vesszővégre tűzve közelebbről is megvizsgáltam őket. Egyik fejre való volt, a másik formáját tekintve szakálnak.
A tisztás egyik homályos szegletében, elnyúlva a nyálkás tavai avaron, álmában nagyokat horkantva, színes legyektől körüldongott fiatalember aludt. Oldalán tarka, szőrös borjú bőrtáska. Mellette fölborult üres üveg. Valakire nagyon hasonlított.
Emlékszik Andrej a vörös idegenre? Emlékszik Borcsán ezredesre? Borcsán ezredest a halála után még külön halálbüntetéssel sújtották. Talán a cimborája miatt, hiszen a vörös kakas a cimborája lengyel határőr ezredes volt. Valamiben törhették a fejüket. A lengyel mindig egy halhasába rejtve juttatta el hozzá az üzeneteit, ha nem éppen valódi dollárokat. Tudta ezt Andrej?
Erről az ügyről többé hallani sem akarok, Aranka. Aranka Vesztinnel, bár jócskán eljárt fölöttünk az idő, az éjleple alatt újra összedörgöltük a csülkeinket. Ütőeremet tapogatva, ernyetten heverészve mellette, már szinte fontolgattam, maradhatnék közelében legalább még egy napot, amikor a magasságos égből nyivákolás, távoli klarinét víjogás hallatszott.
A Dobrin felhői között megszólaltak a vadludak. Úgy látszik, végképp odaszoktak. Az éjszakai csendben tisztán hallatszott, hogy délről a Kolinda erdő felől közelednek, és a Dobrin fölé érkezve hirtelen északnak kanyarodnak a Pop Iván felé. Esküszöm, nincs nyugtalanítóbb hang az övéknél.
Hajnaltájt értem jöttek a hegyi vadászok, és tudatták, mivel hogy kijelölt szálláshelyemet a fogadót titokban elhagytam, tartózkodási engedélyemet bevonják, és örökre kitiltanak a Sinistra körzetből. Én már réges-rég éberen vártam a reggelt, hogy végre mehessek innen.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Az első részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Melis Gábor, Téri Sándor, Muszte Anna. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc. Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Második rész. Andrej Dök cédulája.
Napon érkeztem kerékpáron a Babarotunda hágóra. Onnan pillantottam meg először azokat a kevés ormokat, amelyek tövében később szinte elfelejtettem addigi életemet. A délután narancsos fényeiben hosszú, éles árnyékokkal a Sinistra medencéje terült elém. A völgy alján, a folyó kanyarulatai mentén füzes sötét lett. Túlsó partján ritkás házsor kígyózott, a messzi napsütötte lejtőkön zsindelyfedelek csillogtak. Leghátul a fenyves fekete galéria fölött villoztak a Pop Iván és a Dobrin jeges tornyai. Mögöttük üveges zöld idegenséggel az északi égbolt. Több út onnan nem vezetett tovább. A szemközti meredek falak alatt lehetett az a természetvédelmi terület, amelynek közelében készültem meghúzni magam. Valahol a rengeteg mélyén élt kényszerlakhelyem Béla Bundazian, a fogadott fiam. Évek óta őt kerestem.
Az országút lekanyarodott a hágóról. Egy ideig a vasúti töltés mentén haladt. Azután a simpár hirtelen eltűnt az alagútban, amelynek bejáratánál a bakter klarinétozott. A sinek végében földszintes, kopott épület állt. Ereszéről festett deszkadarab lógott. Rajta Dobrin. A falu neve. Valaki még sárral alája mázolta a falra. City. A kerékpáros idegen tavasszal este felé érkezett meg Dobrin Citybe.
A kerékpárt egy palánknak támasztva várakoztam. Hadd vonuljon el a sok nesztelen, gumicsizmás, bocskoros utas. Megfordult a fejemben, ha valamelyikük megtetszik, beszédbe elegyedem vele. Először jártam Dobrinban.
Az út túloldalán, a rakodónál olajbarna férfi támasztotta a falat, mintha füst csípné a szemét, hunyorogva méregette a jövevényt az elvonulók köztámat réseken. Újatlan, piszkos fehér trikót, foltos katonanadrágot viselt, mezítlábra húzott szandált. Neve nyomban kiderült a nyakában láncon függő bádoglapocskáról. Niki Forteszkovina. A jövevény nevére nem volt kíváncsi. A készfogást is elhárította.
Úgy látom, szállást keresel.
Valami olyasmit.
Mert én tudok egyet.
Tehát te volnál Niki Forteszkovina. A Dök cédulát szerint.
Igen.
Bemutatkozzam?
Ne. A kilétedet most talán ne feszegessük. Most ne. Amíg személyesen föl nem keres Borcsán ezredes.
Ő itt a parancsnok?
Borcsán ezredes erdőbiztos. A Dobrini hegyi vadászok parancsnoka, az ő feladata dönteni a nevet felől is. És ha nem vetted volna észre, itt senki nem jár kerékpáron. Neked sem lesz rá szükséged többé. Hagyd itt. Majd elviszi valaki. Itt minden a hegyi vadászoké.
Egy lépéssel mindig előttem haladt, amint a völgy alján elnyújtózó falun végig baktattunk. Csupasz lába a szandálba megtelt porral, hogy lemossa, néha belesétált egy-egy pocsolyába. Számára már megérkezett a nyár, holott alig, hogy a nap eltűnt, a nyugati magaslatok mögött a tócsák pereme jegesen bebőrözött. A falu fölött, egy közeli meredek hegyoldalon menyét alakú keskeny hófolt világított. Arról ereszkedett befele a hűvös esti szél, fenyőrügy illatával tele. Dobrin City főutcáján a villanypóznák körül az elvágott vezetéket lebegtette.
Itt minden a hegyi vadászoké. Az a hely is, ahol lakni fogsz. Ők gondoskodnak itt a népről.
Eddig csak képeken láttam belőlük. De hallomásból tudom, a hegyi vadászok jóra való rendes emberek.
Ők nagyon. És majd mondasz nekik, hogy elvesztek az irataid. Pulyú Borcsán ezeredes majd úgy fog tenni, mint aki elhiszi.
Tényleg, az irataim. Az ülés alatt a kerékpár csővázában tartottam őket. Vissza kellene fordulni.
Ugyan, hagyd. A kerékpárodat már elvitték onnan, és többé ne gondolj rá.
A falu vége felé, egy fedeles fahíd alatt fehér zuhatagokkal átvonult a patak. Partján egy törpe ült, és a lábát áztatta. Nikifor Teszkovina nem sokára letért az útról egy sikátorba, amely hamarosan ösvénnyé keskenyedett, és egy gazzal benőtt nyírkos holtág mentén kivezetett a kertek közül a mezőre. Végében néhány fenyő, fűz és kutyabenge szomszédságában színes kövekből rakott horpadfedelű épület sötét lett. Valamikor vízimalom lehetett.
Honnan tudtad, hogy jövök?
Na gyere. Fölmegyünk az emeletre, megmutatom a fekhelyed. Ez egykor szerszámos kamra volt. Most a tiéd. A friss fenyőgajból tépett derékajon. Jó alvás esik.
Honnan tudtad, hogy jövök?
Azóta, hogy betetted a lábad Sinistra körzetbe, Borcsán ezredes minden lépésedről tud. Ez a táj vonzza a hozzád hasonló embereket. Aki egyszer elindul fölfelé a Sinistra mentén, meg sem áll Dobrinig.
Megnyugtattál. Akkor azt is tudja az ezredes, hogy csak egy egyszerű vándor vagyok.
Persze, hogy tudja. És mondd, egyszerű vándor, mivel óhajtasz mi nálunk foglalkozni? Sokoldalú embernek látszol.
Én az erdőt szeretem nagyon. A fát, a bokrot. Mondjuk értek a gombához, a gyümölcshöz. Dolgoztam már piacokon. De ha kell, elmehetek rönktelepre is. A fahántulókhoz is. Vagy szükség esetén csapdát állítok.
Nem hangzik rosszul. Majd beszélek az ezredessel. De amíg ő maga nem keres fel személyesen, kérlek, ne hagyd el ezt a helyet. Úgy értem, ki se lépj a házból.
És a nagy dolgomat, ha lenne engedelmeddel, hova végezhetem?
A legjobb, ha kitolod a feneked az ablakon.
Nikifor Teszkovina napokon át nem mutatkozott. Reggelente a bejárat reteszén kicsit arisznyalógott. Benne egy üveg víz, néhány szem dermedt főtt krumpli, maréknyi aszfaltszilva, pár szem magyaró. Ezek a napok a főtt krumplival, az aszfaltszilvával, mint a völgy fölött elsiető ködök, hamarosan egyé olvadtak. Az idő múlását a Dobrin oldalában a hófoltok alakváltozásai jelezték, de azt nem, hogy hétfő van-e, szerda, avagy szombat.
Jó reggelt! Örülök, hogy ilyen jókat alszol. Gyakran megfordulok errefelé. Nem zavartalak, hadd pihenje ki magát, gondoltam. Azért közben elbeszélgettünk rólad Pulyú Borcsán ezredessel.
Csak ugyan ráért törődni velem?
Ajaj. Hát ő az erdő biztos Dobrinban, vagy nem? Hamarosan eljön, mert látni akar. A dolog úgy fest, itt maradhatsz.
Ha tényleg elintézted, egyszer meghálálom neked. Szeretném vinni valamire. És nekem valami azt súgja, itt fog kikerekedni az életem.
Az könnyen meg lehet. Borcsán ezredesnek tetszik, amit a fejedben forgatsz. Ha az erdei gyümölcsöt illetően szándékod komoly, lenne értelme a dolognak. A betakarított gyümölcsöt hordókban, dézsákban itt lehetne tárolni a malomban.
Nos, szerintem is.
Te pedig jókat alhatnál mellette. Az erjedő gyümölcs illata altat.
Nos, és hogy áll a vidék például szeder dolgában? Szeder vagy áfonya dolgában?
Hát ezt pontosan nem tudom. Az igazat megvalva a dolog a medvéktől is függ, hogy mit kívánnak. Ők fogják megenni, amit leszüretelsz. Tudod, tartanak itt belőlük a területen vagy 100-150-et. Ezért tetszett az ötletet Borcsán ezredesnek.
Mondd neki, hogy köszönöm, és hogy nagyon várom már.
A jövevény naphosszat az ablakban könyökölt. A néha konok, máskor szeszélyes ábrázatú hegyormokat bámulta, és várta Borcsán ezredest. De a réten heteken át csak az elhúzó varjú seregek és a felhők árnyéka vonult. Jött a tavaszi eső nyugatról, Sinistra felől, s ha a felhő a Dobrin falainak ütközött, napokon át kóborolt a jeges tornyok között. A bércekre néha minden oldalról könnyű felhő ereszkedett. Ráidomult a hegységre, mint valami szobrot takaró lepel. Amikor napok múltán föllebbent, a Dobrin megint ott állt, szikrázó fehéren. Miközben körülötte, kitavaszodott.
Láthatod, részünkről teljes a bizalom. Meglásd, alig ha fogja valaki megkérdezni, honnan, merről jöttél. Ne is mondd el magadtól senkinek. Ha valaki véletlenségből mégis kérdezget, netán faggat, hát hazudj.
Az lesz. Remélem beleszokok. Majd mindenkinek mást mondok.
Látom, érted a dürgést. És a nevedet felejtsd el. Annyira felejtsd el, hogyha véletlenségből meghallod a közelben sziszegni. Hát meg se rezzenj. Mindenhez fapofád legyen.
Így lesz.
Napnyugta után Dobrinra sűrű, vak sötétség ereszkedett. A házak fekete körvonalai fölött csak a laktanya távoli ablakai világítottak. Néha fényjelek villantak a hegyi vadászok őrtornyain. A távoli morajlásokat át meg átszőtték a bagoly rikoltozásai a berekben.
Na most jó, figyelj! Ebben az években denaturált szesz van. Így ihatatlan. Az, hogy az ember megihassa, a szeszt át kell szűrnie faszénen, csuporba vagy lábasba. Ha nincs kéznél faszé, megteszi a közönséges tapló is, vagy az áfonya. De át kell szűrni.
Csinál csak. Újabban nagyon tanulékony vagyok.
Kezdetben hányni fogsz tőle, de aztán megszokod.
Biztos.
Ez a helyes beszéd. Az ott pedig a kislányom a réten, Bebe. Pórázon tartom. Még csak 8 éves, de el akar menni tőlem.
Ne engedd.
Bebe szerelmes Géza Hutirába.
Nem ismerem az illetőt. Biztos álneve ez neki.
Ki tudja. Hutira a rezervátum meteorológusa. Egy veled egykorú, jó 50-es. De neki földig ér a haja. És az övé a kislányom Bebe szíve.
Az elhagyott fizimalomban, pockok, denevérek, gyöngybaglyok között, amikor megpillantottam két közeledő alakot. Egyikük pártfogom Niki Forteszkovina volt, a másik tisztiköpenyes, táskás arcú, nagyfülű ember. Sapkáját homlokán igazgatva közelgett, kezében nagy fekete ernyőt lóbált. Nyakában hatalmas távcső himbálózott. Személyesen maga volt Pulyú Borcsán ezredes. A Sinisztra erdőségeire aznap pár órára visszatért a tél. Az ezredes megállt a küszöbön. Tekintete kicsit bús, kicsit nedves volt. Áll a borostája, még tele volt az iménti jeges eső cseppjeivel.
Szóval maga az.
Én.
És mi a neve?
Nem tudom. Elvesztek az irataim.
Akkor jó. Minden rendben. Tegye szabaddá a nyakát.
Igenis.
Olvass el és jegyezze meg.
Borcsán ezredes elővette zsebéből az óraláncon függő bádoglapocskát. A dög cédulát, amelybe frissen belevésve sötét lett. Andrej Bodor. Az álnevem. Saját kezűleg akasztotta a nyakamba. Tarkómmal a csípőfogóval összesajtolta a szabad végeket, és a fém már is melegedni kezdett a bőrömön. Tetszett is az új nevemből. Az Andrej. Nagyon.
Sinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A második részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Horváth Sándor, Melis Gábor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc. Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. Harmadik rész. Aranka Westin ablaka.
Hetek, hónapok, vagy talán már évek óta éltem Andrej Bodor álnéven Sinistra körzetben, amikor a keskenyvágányú erdei vasútnál megüresedett egy pályaőri állás. A kisvasúton bádoggal bélelt tehervagonokban kiselejtezett bányászcsilléken gyümölcsöt, lódögöt és egyéb eleséget szállítottak a természetvédelmi területre, ahol medvéket neveltek. Ugyanott a rezervátum kerítései mögött távol a világtól a völgyek valamelyikében élt Béla Bundazian, a fogadott fiam, aki miatt az északi hegyvidékre költöztem. A pályaőri állás. Amikor tudomást szereztem róla, hogy Augustin Connert pályaőrt egy reggel a sinek mentén találták több darabban, azonnal kértem felvételemet a helyére. Az ügyben, bár gondolom nem csak én pályáztam, hamarosan kihallgatásra rendeltek. Egy papírzsákból tépett keskeny cédulán. A cédula a gyümölcsbegyűjtő sárgára mázolt, magasba meredező jelzőpóznáján lobogott. Néhány szénnel írott, hevenyészett, ákombákon betűkkel odarott szó sötét lett rajta. Siessen, Andrej, a hivatalba. Az üzenet nekem szólt.
Egyszerű, hétköznapi kis história miénk. A fogadott fiú, Béla Bundazian, egyszer nem tért haza Moldvából, ahová a feketézőkhöz rendszeresen eljárt kotta papírért. Ettől fogva senki se látta. Eltűnése után pár napig, mondjuk egy vagy két hétig még azt lehetett hinni, megint a vérmes Kornélia Illafeldnél mulatja az időt, valahol a Kárpátok kellős közepén egy alagút mellett. De miután hetek múlva sem került elő, és életjelt sem adott magáról, biztosra lehetett venni, belekeveredett valamibe. Csak ugyanaz történt. Belekeveredett. Az is csak úgy jó másfél évvel később derült ki. Béla Bundazian valahol az ukrán határ közelében él, kényszerlakhelyen, Sinistra körzetben. Mindezt egy ismeretlen jó akaró tudatta. Tűvel karcolt írással egy 20-as érmén, amit az illető nem kizárt valami jobb indulatú hatósági ember a postaládába hullatott. Tudom, az ilyenszerű hír távolról sem vidító, de az Andrej Bodor álnevű gyümölcsbetakarítót lázba hozta. Ezért utazott északra, ezért vállalt munkát a Sinistramenti hegyi településen, persze évek teltek el közben a nyirkos, húzatos Dobrinban. Az erdei gyűjtögetés a szűkös időkben biztos kenyérnek számított. Az ember a kincstári puttony mellett a maga tarisznyáját is teleszette. Az áfonya, szeder vagy a rókagomba különben is sok örömet tud szerezni az embernek. Andrej Bodor ráadásul a diszpécserségig vitte. A gyümölcsbetakarító központ diszpécsere volt az emlékezetes napig.
Fontos ügyben várnak a hivatalban, Andrej.
Tudom. Már olvastam az üzeneteket. Izolda Mavrodin kezelírása. ráismerek a fordított irányba mutató N meg S betűkről. Az első fecrét már hajnalban adatűzték a póznára. Valami ismeretlen küldönc lehetett. Kihallgatásra rendeltek.
A pályaőri állás véget. Talán jobb lesz neked, mint a diszpécserkedés. A fodrászat megszűnt Dublin Cityben, a kocsma is bezárt, megszűnt az erdélyi gyümölcsbetakarító központ, minden olyan helyet becsuktak, ahol az emberek várakozás közben elbeszélgettek.
Ezt beszélik.
De te a tárolóban meghúzhatod magad.
Meg.
Viri Dunkát a borbét megállítólag szélnek eresztik. Ki tudja miért. Talán, hogy Barcsán ezredes helyébe Izolda Mavrodin ezredes került. Milyen vékonyka nő. Halk, átlátszó, mint egy szitakötő.
Vajon tudja-e a szitakötő, hogy Koka Mavrodin néven becézi mindenki?
A te kérdésed inkább az, hogy Koka Mavrodin ad-e passzust, amivel bejárhatnál a rezervátumba.
Engem most a pályaőri állás érdekel. Gondolom másoknak is vásik rá a foga.
Andrej Bodor már elejtett szavakból körmönfont puhatolózások során szinte kiderítette, hogy Béla Bundázián a rezervátumban, Géza Hutila meteorológus házában él az erdőszélen. Néha szívességből kijár megszemlélni a szélkakasok állását a szirteken, néha leolvassa a fensíkon szerteszéllyel telepített műszereket. És csak a véletlen alkalomra várt, hogy valamilyen úton, módon találkozzanak.
Hát csak siess a hivatalba, Andrej, ha egyszer látni akarnak. Ha hajnali küldönc útján kihallgatásra berendeltek.
Koka Mavrodin ezen a napon másokat is hivatalába rendelt. Előszobája tele volt gyantaszagú favágóval, erdőkerülővel. Az emberek sorukra vártak. Vili Dunkát, a dublini borbét már reggel uti batyúval, váltásfehér neművel, kedvenc tárgyaival hivatták, úgyhogy egyenesen az állomásra kellett mennie. Mintha többé nem ismerne senkit, a haragtól nagy kevélyen sietős léptekkel távozott a hivatalból.
Pszt! Pszt! Vili Dunka! Búcsút se veszel egy alkalmi ivócimborától?
Láthatod, sietek. El kell hagynom az egész Sinistra körzetet. Nincs többé fodrász a Dublin Cityben.
Jegyed van?
Ingyen szabad jegyem a kijelölt új lakóhelyig. Tessék.
És Aranka Vesztin? Mit szól az ügyhöz?
Semmit. Ő rá nem vonatkozik a dolog. Természetesen itt marad. Továbbra is majd tiszti köpenyeket foltoz. Varralak tanyának.
Gondolom tisztában vagy vele, hogy sok-sok évig távol leszel. Talán vissza sem térsz már többé, de soha.
Úgy fest a dolog. Fölkészültem mindenre.
És azt sem tudom, sejted-e, nekem mindig is nagyon fájt a fogam Aranka Vesztinre. Most, hogy elmégy, majd mindent elkövetek, hogy az örököt belépjek.
Ez nekem is megjárta az eszemet. Hát egyszerűen nem fogok rátok gondolni.
Azért mondom most ezeket a dolgokat, mert egyenes embernek tartom magam. Nehogy úgy nézzen ki, a hátad mögött cselekszel. Hiszen Aranka Vesztin mostanig az élettársad volt. És nem szeretném a végén...
Már is el vagytok felejtve.
Rendes vagy.
A holmin nagy része nála maradt, úgyhogy használj bármit nyugodtan, ami megnyeri a tetszésedet.
Rendes vagy.
Torna ingem, papucsom, alsom maradt, ott nagyjából egyezik a termetünk. Én csak a borbészer számaimat viszem magammal, minden egyéb a tiéd.
Rendes vagy.
Hát most mi a fenét tegyek?
Azért még nem tudhatom velem, mi lesz. Látod, engem is hivattak.
De nálad nincs úti tarisznya, te még maradhatsz. Legalábbis egy darabig.
Nagyon remélem. Ezért is bátorkodnék érdeklődni. Ellátnál-e néhány hasznos tanácssal? Mégis, miként viselkedjen vele? Milyenek a szokásai? Mik az asszony szeszélyei?
Az ördögbe is. Te a nagy fehér cubákjával törődj, ne a szeszélyeivel. Mondjuk, amikor varr, akkor ne próbálkozz vele. Nála mindig a kötelesség az első. És most már mennék, ha meg nem sértelek. Isten veletek.
Kösz. És vigyázz magadra.
Késő délután került sor a kihallgatásra. Az erdőbiztosi székben a halott kén Titus Tomoyoaga ezredes ült. Ő helyettesítette Koka Mavrodint.
Sajnálom. Izolda Mavrodin ezredes pillanatnyilag nem ér rá. Pillanatnyilag. Közben azért tanulmányozza a kérelmet. A pályaőri állásról van szó.
Igen. Annak ügyében nyújtottam be kérelmemet.
A pályaőri állás. Csak hogy volnám egy kis bökkenő. Az iratok. Az iratok útban a nyilvántartó felé elvesztek, és amíg előkerülnek, véleményeztetnünk kell, igen. Ki fogjuk kérni néhány megbízható ember magánvéleményét. Már most. Lehet, hogy pályaőrnek nem vehetjük föl, de talán valami futárfélének. Nem szól semmit?
Értem. Vagy pályaőrnek, vagy futárfélének.
Talán az utóbbinak. Szükségünk lenne valakire, aki üzenetekkel bejár a rezervátumba. Nos, meglátjuk.
Pulyú Borcsán ezredes, a terület előző erdőbiztosa, mintha csak átlátott volna a diszpécser szándékain. Vonakodott aláírni a belépési passzust. Most úgy nézett ki, pont oda akarják küldeni, ahonnan eddig kitiltották. Annyi évi várakozás után. A leendő futár unott képet vágott, mint akinek nemigen fűlik a foga az egész dologhoz. Őszintén szólva, egyre csak Willy Dunka járt az eszében. Ha majd a rövid vonatfügy hallatszik, az azt jelenti, elment. Jó volna még aznap este fölpróbálni a papucsát. Ősz vége volt. Már szürkülődött. Jó pár éve már, hogy a villanydrótokat elvagdosták. A házak esterente jobbára néma sötétségben gunnyasztottak. Most is csak elvétve villant valamerre viharlámpás vagy fagyú mécses lángja. A laktanyából jövet áthaladva a néptelen kutyaugatástól, kóborködöktől átszőtt falun egy halvány sápat ablak. A varronő, Aranka Westin kertje mélyén a halvány sápat ablak derengett.
Jó ideig csak a függöny lyukain, résein leselkedtem. Mint teszvesz odaben, félig meddig megözvegyülten, amint az imbolygó mécsvilág mellett a nehéz posztó egyenruhákat foldozgatja. Hátán két rét hajtott vastag gyapjúkendő, csüske fenekéig ért, két szárnya a combjára simult. amelyet Willy Dunka Cubáknak nevezett. Fázhatott kicsit. Úgy látszik, még nem ért rá tüzet rakni. Megkerültem a házat. A fás színben fölnyaláboltam néhány tuskót, kevés gyújtóst is markoltam hozzá, aztán kopogtatás nélkül, csak úgy a térdemmel lenyomtam a kilincset. Aranka vesztén nyomban fölkapta fejét, de mindjárt vissza is horgasztotta. Egyszer-kétszer még rám villantott, miközben ugyancsak a lábammal ügyetlenkedve visszacsuktam az ajtót. Ha éles volt a szeme, már pedig a varrónőknek az, észrevette, lábam körül remeg a nadrág. Talán a légvonattól, gondolatta. De én akkor már legalább 5 éve nem voltam nővel. Az első biztató jelre vártam, hogy például állám megenyhüljenek a ráncok, hogy lábujjai a papucsban hivogatóan elernyedjenek, és legfőképpen arra, hogy a tisztiköpenyt, amelyre éppen új zsebeket varrott, kezéből végre maga elé ejtse. Tudtam, nyert ügyem van. És most már azt is, varrás közben még véletlenségből se próbálkozzam vele. Sok évvel később zsebemben görög útlevéllel, vadonatúj 4 kerék meghajtású Suzuki terepjárommal végiggurultam Sinistra körzet útjain, és Dublinban töltöttem szinte egy napot.
A keleti égbolton a bánat felhője hatalmas narancsvörös gombolyag világított. Újabban egy-egy ilyen távolodó tornyoktól ékes, pompás habos felhő elmerülőben a közeledő este lila leplei között a múló időre emlékeztetett, és kicsit elszomorított.
A terepjárót az út mentén hagytam, és lógó orral jártam végig az erdőszél néhány jól ismert szegédzugát.
Előttem a tisztásokon kanyarogva jégből, vagy ki tudja, talán üvegből való kettős csík ragyogott a felhő viszfényében. Az izzó tavaszi füvön saját sítalpaim egykori nyomai kanyarodtak el tova az erdő homályában. Megmaradtak a legutolsó térről, amit évekkel korábban ott, a hágón töltöttem.
Aki valaha is sítalpakon járta az erdőt, jól tudja, ha az ember néhányszor saját nyomain végighalad, alatta megkeménszik a hó. Néha kicsit megolvad, majd újra meg újra megfagy. Egy ilyen páros nyomvonal, ezüstös fényektől sejmes pántlika, ha el is olvad, csak nyár elejére enyészik el végképp. De van közöttük olyan, amelyik soha.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 3. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Giller Ferenc, Kun Vilmos, Horváth Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.